7. fejezet. Amikor felmerült a kérdés, hogy mit játszik a színház Goethe születésének 100. évfordulóján, ő vetette fel a Tasso előadását. Volt annak már több mint 10 esztendeje, hogy elolvasott egy Tasso életrajzot, és az nagyon megfogta. Egyéb tervei között azt a gondolatot is melengette azóta, hogy Tasso szimfóniát fog írni. Most hirtelen elhatározással felajánlott a Zigeszárnak, az intendásnak, hogy ha a színház eljátsza a Tassót, ő megkomponál egy zenekari darabot, amelyet a darab előtt nyitánynak lehet eljátszani. Az intendáns kapva kapott az alkalmon, és ő neki fogott dolgozni. Alig pár hete volt a nagy munkához. Sokszor eszébe jutott, hogy Tasso élete sokban hasonlatos volt az övéhez. Főként abban, hogy a Gerusalemme Liberata költője csak akkor kapta meg költészetének igazi elismerését, amikor már meghalt. Ő is meg volt győződve arról, hogy amit művészi élete igazi tartalmának tart, zeneszerzői működését csak halála után fogja a megértő elismerés megkoronázni. Emiatt sok vitája is volt Karolin hercegnővel. Miért határozza el saját maga, hogy úgysem ismerik el? Mert nem értenek. Amit én írok, az nem mai füleknek való. 100 évig kellene nevelni az egész világot, hogy az emberek eljussanak a zenei befogadó képességnek arra a fokára, amelyen megérthessük egymást én, meg a közönség. Ez az idő el is fog jönni, de én már akkor rég halott leszek. Tudja, mi történt a szóval? 52 éves korában halt meg, mint Vergilius. Egész életében félreismerték, csak egy-két finom lelkű megértő akadt. Ilyen volt Cinzio Aldobrandini bíboros. Ez legalább a halottnak akarta megadni, amit az élőnek megadni Róma elmulasztott. Drága tógába burkoltatta a költő holttestét, homlokára babérkoszorút tétetett, és a temetést maga rendezte. A kolostorból, ahol Tasso meghalt, rengeteg fáklyás ember kísérte a nyitott koporsót a Péter térre, ott volt a menetben a pápa egész udvarháza, bíborosok, tudósok, művészek. A festők vetekedtek, hogy a dicső halottat ki tudja jobban lerajzolni. Egész Róma, a világ kereszténységének közepe mind ünnepelte a halottat, akivel életében a kutya se törődött. Ezt akarom megkomponálni. Nem fájdalmasan gyönyörű ez? Ez nagyon szép, de nem erről beszélek. Miért halasztja el a maga elismertetését mindenáron halála utánra? Itt van Wagner. Ő is teljesen új dolgokat mond a zenéjében, de maga esküszik rá, hogy még életében világnagyságot csinál belőle. Miért nem történhetik ez meg magával is? Mert nekem nincs egy rajongó listem. Na, adjuk ezt, Karolin. Én nem az embereknek dolgozom, hanem magának, Istennek. Az emberek egyszer majd rájönnek. Én ráérek várni. Tudja, ez az érzésem alapjában véve összefügg a katolicizmusommal. Mióta az eszemet tudom, belém vésődött, hogy az ember a halála után kapja meg az üdvösség koronáját. Wagner, akit maga a görög pogánynak nevez, csak kapja meg még életében, meg is fogja kapni. Én azonban másféle embernek születtem. Nekem nem a siker adja a gyönyörűséget, azzal elteltem már csoda gyerekkoromban. Az én gyönyörűségem magában a munkában van. Én úgy élvezek komponálás közben, hogy szívesen fizetnék is érte, csak hagyjanak dolgozni. És csak ugyan olyan erős, szinte érzéki mámort érzett, mikor a Tassót komponálta, hogy mindig és mindenhonnan elkésett, nem tudta kényszeríteni magát, hogy abba hagyja. Mint a hintázó gyermek úgy alkudozott önmagával, csak egy kicsit még, csak visszavonhatatlanul, egy egészen kicsit még. Egy hosszan zengő dallam dalolt benne a múltból, abból az időből, amelyet Dagul Marival töltött Velencében. Ott a gondolása gyakran énekelte a Gerusalemme Liberata kezdő sorait, K. Cantolarmi pietose il capitano, sul gran sepolcro libero di Cristo. Bugo zümmögő dallam volt ez, amely a gondolával együtt úszott a víz felett. Tartott hanggal magasan kezdődő melódia, amely hajlékonyan lassan száll lefelé egy oktáva lépcsőfokain. Ezt sohasem tudja elfelejteni, és most 11 esztendő múltán kiénekelte magából a zenei emléket, az egész szimfonikus költeményt erre a dallamra építette. Lamento e triunfo di Tasso, ezt a címet adta a műnek. Három tételre osztotta, szenvedésre, szerelemre és a halál utáni felmagasztaltatásra. Byron költeménye lebegett elméjében, mikor az első tételt csinálta, a The Lament of Tasso. Elmondta a zenében, mit érzett a költő, mikor a velencei fogságban sínylődött. A gondolás dallam gondolata fájdalmasan panaszkodó émolban harsogott, és kegyetlen szenvedés cikázó triolái remektek körülötte. A basszus klarinét Adagio Mesto előírással szavalta a költő tragédiáját, és felfokozódott a legvadabb, legtobzódóbb kitörésig. Aztán átvette a költő a ferrarai udvar menüettet táncoló, kecsesen csillogó illatszerektől nehéz légkörébe, a tánc dallamát a hárfapengés hangjainak édes tengere kísérte. Aztán elmondta a harmadik tételben, amit tulajdonképpen Tasszóról és önmagáról mondani akart, amiért az egész szerzeménynek nekifogott, a Leonora szerelmének allegróját óriási lendülettel átvitte a költő halálába. A velencei dallam prestója után hirtelen csendet adott, a halál megdöbbentő csendjét. És most teljes erővel rázendített az alaptémából alkotott hatalmas himnuszra. Csak hogy ennek az egetverő dicsőségnek diadalába gyászos komorsággal harsogtatta bele a basszusok halált jelentő komor dübörgését. Íme a halott művész megdicsőülése, mondták a szerzemény sámsoni erejű záró akkordjai. Mialatt írta, kedves vendége volt. Az a Bülow nevű csodagyermek jött el Weimarba, hogy pár hétig mellette lehessen, aki valaha Lola Montez pártfogoltja volt nála. Már nem volt csodagyermek, csak csoda. 18 éves lett időközben a fiú, anyja hajthatatlan akaratából jogásznak iratkozott be a berlini egyetemre, de minden álma, vágya és szenvedélye a muzsika maradt. Amikor Francinál jelentkezett, mindenek előtt leült a zongorához és játszott. Franci elámult. Mintha saját magát hallotta volna 18 éves korában. Igaz, hogy valami különbséggel benne megvolt a Paganini démoni rejtelmessége. Ebben a fiúban csak értelmes és kristályos tisztaság lakott, de az feljebb tudott szárnyalni a csillagoknál. Megölelte és megcsókolta. Úgy látom, hogy csak egy ember van, aki jobban játszik nálad, Hans. Én. A fiú szokatlanul domború, embriószerű nagy homloka belepirult a dicséretbe, nem tudott felelni elfogódottságában. Zongoraművész szeretnél lenni, ha anyád engedné? Nem tudom. Muzsikus szeretnék lenni, olyat akarnék csinálni, mint Wagner. Szeme feltündöklött, amikor ezt a nevet kimondta. Franci meglepetve pillantott rá. Ez volt önmaga után az első Wagner rajongó, akivel találkozott. Kitűnt, hogy a fiú dresdai lévén ismeri a Tannheisert, olvasta Franci tanulmányát a Journal des Débats-ban, és olvasta Wagner vakmerő esztétikai írásait. A Kunst und Revolution, amelynek a klasszikus görögökhöz visszanyúló eszméi oly hevesen megvitatkoztatták Wagnert a hercegnővel, ennek a fiatalembernek bibliájává vált. Most már nem vagyok magányos hóbortos, mondta Franci mosolyogva. A Wagner rajongók már pártot alakíthatnak. Két tag már van. Liszt Ferenc és Bülow Hans. 3 hétig maradt Hans Weimarban. Napjait vagy a színházban, vagy az Erprinzben, vagy az Altenburgban töltötte. Csendesen üldögélt a maga félszegés félénk modorában, nem sok vizet zavart. Mindaddig, amíg Wagnerről nem volt szó. Akkor egyszerre bőbeszédű lett és ékes szóló. És ha valaki ellent mondott neki, a hitvallók féktelen szenvedélyével patakzott belőle az új zene mellett való tanúságtétel. Franci eljátszotta neki Tannhäuser átírását. Rögtön játszotta őket maga is. Úgy búcsúzott el, mintha számüzetésbe ment volna, amikor mennie kellett, és könyörögve kérlelte Francit, hasson anyjára, engedjék őt zenei pályára menni. Csak ez menthetné meg borzasztó lelki állapotában. A szülei most váltak el, apja nem sokára másodszor fog házasodni. A családi keserűségek mód nélkül kikezdték idegeit. Mindehhez még elviselni, hogy nem szentelheti magát a zenének, elviselhetetlen volt számára. Franci megígérte, hogy megteszi érte, amit tehet. Ne felejtsd el, hogy rám mindig számíthatsz. Mi vagyunk az új pár tagjai egy egész világ ellen. Liszt és Bülow. Elment a kedves, lelkes fiatalember, Franci éppen befejezte munkáját, sőt, Schober egy Weimar Stoten című ünnepi versezetére még alkalmi dalt is komponált. A Tasso nagy munkájának révült mámora roppantul hiányzott neki. Most lett volna szüksége örömökre, jó hírekre, szórakozásra. És ekkor kapta a borzasztó magyar híreket. Az oroszok, mint természetes és előrelátható volt, béresen lehengerelték a kiképzetlen számban elenyésző magyar sereget, amely a vitézség csodálatra méltó, sőt legendás hőstetteit tárta a világ elé, de vezérei meghasonlottak, Kossuth és Görgei nem tudtak egyetérteni, az egyenlőtlen küzdelem vége csak egy lehetett. A magyar sereg roncsai világosnál lerakták a fegyvert. Egy erdélyi falu mellett állítólag Petőfi, a nagy költő is elesett a csatában, aki fiúi szeretettel kísérgette a tűzvonalban a lengyel Bemet. Miklós cár megmentette Ferenc József trónját, Magyarország, mint önálló állam, eltűnt a földszínéről. A hírek riasztóan követték egymást. Ausztria nem lett nagylelkű győző, hanem az ellenállásért, amelyre Jelasics horvátjai útján maga piszkálta fel a magyarokat, rettenetes bosszút készült állani. Egyelőre a magyar sereg vezéreit mind elfogadta, Kossuth kivételével, aki még idejekorán külföldre menekült, és Franci ebben a lelki állapotban csinálta végig a Goethe centenáriumot, amely különben a díszes külsőségekre nézve áldozatul esett az időjárásnak, a tűzijátékot elmosta az eső. De a színház ünnepi előadása szépen sikerült. A Tasso szimfóniát megtapsolták. Pár pillanatig tartó taps, ez volt minden vízhangja, a hetekig tartó hatalmas munkának, a művész mély és megrázó önvallomásának. De mi is lehetett volna több? Egyszerű hallásra még a zeneileg művelt hallgató is csak felületes benyomást kaphat egy szimfóniáról. A mű igazi szépségei akkor lépnek elő, mikor 5-10-szer játsszák. A szimfónia elhangzott, mint a pusztában kiáltónak szava. Az ünnep különben is a Goethe emlékének ünnepe volt, csak róla esett szó, a szellem óriásról. Azok az öregek, akik még ismerték, egyszer megint érdekesebbek lettek egy-két napra. Az öreg Karl Vogel, Goethe hajdani házi orvosa még élt. Goethe egy frankfurti unokahúgát vette volt feleségül, most nagy hallgatóság előtt adta elő emlékeit a magas, sovány, igen elegáns öregúr. Eljött Weimarba Soré is, a nagyherceg volt nevelője, aki most Svájcban élt. Ez is sokat tudott beszélni Goethéről, mert nagy numizmatikus lévén sokat beszélgetett régi pénzekről a költővel, aki maga is gyűjtötte az ilyesmit. Aztán az öreg Marshall grófné is egyszerre időszerű lett Goethe emlékeivel. Ő is eljött közeledő 90. életéve ellenére a színházba, azon a sárgára lakkozott batáron, amelyet Melone néven gúnyolt az egész kisváros. Mindenki tudott valami kiadatlan epizódot Goethéről. Mindenki ragaszkodott hozzá, hogy legjobb barátom volt. Mindenki benne érezte magát az irodalom történetben. És az ünnep erős fénye rávilágított két visszavonultan emberkerülően éldegélő különcre, a Goethe maradékaira, akik felgyűrt kabát gallérral sem erre sem nézve menekültek a kíváncsi szemek elől, hajlott vállakkal botorkálva mind a ketten, mintha nevük óriási súlya alatt roppantak volna össze. Francia maga fiára gondolt, a kis Dánielre, és meghatott öröm fogta el a lelkét. Lisztmama azt írta róla, hogy a gyerek rendkívül eszes, és a tanulás iránt feltűnően fogékony. Kicsit véznácska, de ha a jóisten egészséget ad neki, nem mindennapi ember lesz belőle. A Goethe évforduló nem csak Weimarban kapott ünnepi hangokat. Németországban, amelyet a frankfurti országgyűlés császársággá kiáltott ki, a nemzeti érzés igen magasra lobbant. Berlinben mozgalom indult meg, hogy Goethe emlékére intézetet kell felállítani, amely kézbe vegye az egész német kulturális élet vezetését. Alaktalanul, homályosan indult az egész, a mozgalom egindítói maguk sem tudták pontosan, mit akarnak. A weimari trónörökös magához kérette Francit. Magának mindig van ötlete, kedves Liszt. Apámmal tegnap beszélgettünk erről a berlini mozgalomról. Kár volna átengednünk a vezetést egy Goethe ügyben a berlinieknek. Amit ők akarnak, azt nekünk kell megcsinálnunk. Nincs valami ötlete? De van, felelte Franci mosolyogva. Éppen kihallgatást akartam kérni ebben az ügyben. Kitűnő, hiába, maga csak a régi maradt. Hát halljuk, mit eszelt ki. Egyetlen szóban el tudom mondani, megcsináljuk Weimarban ugyanazt, amit a klasszikus görögök olimpiásznak neveztek. Csak éppen a sportversenyeket hagyjuk el belőle. Mert futóversenyekkel és úszóversenyekkel nem fogjuk kinevettetni magunkat. De különben minden művészet itt kellene nálunk versenyre a Goethe nevének nimbusza alatt. Így győzne a legszebb kép és a legszebb szobor a mi tárlatunkon, és mindjárt itt is maradna a mi Goethe múzeumunkban. Így győzne a legjobb dráma és a legjobb opera a mi színházunkban. A legjobb szimfónia a mi hangversenyünkön. A legszebb költemény itt kapná koszorút. Micsoda Weimar életében 50 esztendő semmi. És képzelj el, fenséged, mi volna 50 év múlva a mi múzeumunkban, egy fél század legnagyobb remekművei. A mi színházunk lenne a világnak kétségkívül legfontosabb színháza. Ne folytassa, el vagyok bűvölve ötletétől, hogy egészen felizgatott. Nem volna szíves ezt a gondolatot atyám előtt kifejteni, mert azért a szolgálati utat tartsuk meg. Boldogan. De hosszabb tanulmányt is akarok írni a kérdésről, csak most nagyon fáradt vagyok. Majd megírom Helgolandban, oda akarok menni egy kicsit fürdőzni. Szabad ezt az audenciát egy kérésre is felhasználni. Hogyne, csak pénzt ne kérjen valamelyik védence számára, mert pénzünk az nincs. Pedig azt kérek. Wagner nagy bajban van, és én most nem tudok küldeni neki. Zürichben ütötte fel tanyáját, és kétségbe esett levelekben kér pénzt. Szeretném figyelmeztetni fenségedet, hogy ez az ember nekünk nagyon fontos, de azon felül lángelme. Lángelme, jól van, de úgy megy bele a pénz, mint homokba a víz. Hát majd beszélek apámmal, amikor egyszer nagyon jó kedve lesz. Azt azonban előre kikötöm, hogy Wagnernek nem szabad tudnia a pénz eredetéről. Csinos dolog volna valami újságíró kiszimatolná, hogy a szász weimári dinasztia körözött forradalmárokat pénzzel. Na viszont látásra, és várom azt a memorandumot. A trónörökös kiszorított apjából 100 tallért, a 100 tallér azonnal útnak indult Herrn Richard Wagner Zürich am Zeltweg in den Hinteren Escherhäuser numero 182. Franci pedig felszedelőzködött, és a hercegnővel, a kis Magnéóval és Miss Andersonnal elutazott Helgollandban. A fürdőző társaságban sok ismerőst találtak. Legközelebb állott Francihoz egy Dingelstedt nevű író, a frankfurti színház dramaturgja. Már régebben ismerte és pártfogolta. Szerette volna behozni a weimári színházhoz, de ott mostanában minden talpalatnyi hely be volt töltve. Dingelstedt azonban nem adta fel a reménységét, szorgalmasan ápolta a franci barátságát, apró figyelmességekkel halmozta el őt is, a hercegnőt is, de főként a kis Máriát, jól tudván, hogy a gyermeken keresztül férkőzhetik legjobban a felnőttek szívéhez. Kitűnő modorú, kedves ember is volt, amellett a dolgát nagyon értette. Élvezetes órákat beszélgettek keresztül a mindennapi fürdő csapkodó hullámai közepette. Dingelstedt elragadtatva hallgatta meg a weimári olimpiászok tervét. Számos részlet ötlete volt hozzá. Franci még jobban megerősödött abban a szándékában, hogy ezt a kitűnő erőt mihelyt mód van rá, Weimarba hozza. Remélem, hogy ezeknek a terveknek jó részét már együtt fogjuk megoldani. Dingelstedt hű kutyaszemmel a jobbágy rajongásával pillantott rá. Ha ez megvalósulna, megmutatnám, mi a sírig tartó végtelen hála. Franci kezet nyújtott, Dingelstedt megszorította, szövetséget kötöttek. És ettől kezdve még lelkesebben tárgyalták a nagy tervet. Franci már írta a memorandumot Sur la Fondation Goethe à Weimar. Franciául írta, mert németül nehezére esett a fogalmazás. A nagyhercegi családdal franciául érintkezett. Karolin hercegnővel franciául beszélt. Egyáltalában franciául gondolkozott. Németül még a levélírás is kényelmetlenül esett neki, és most már elkerülhetetlenné vált, hogy megvalósítsa régi szándékát. Titkárt kellett fogadnia. Úgy volt, hogy akit erre az állásra kinézett magának, egy Raff nevű fiatal svájci muzsikus, most ősszel foglalja el nála 600 talléros állását. De azt folyton halogatni kellett, mert a hercegnő megbetegedett. Epefájdalom kínoszta, és a helgolandi fürdőzés rosszat tett neki. Olyan fájdalmai voltak, hogy gyógyfürdőre szorult. Így aztán Helgolandból nem Weimarba tértek haza, hanem elutaztak egy Elzen nevű fürdőhelyre, amelynek vizét nagyon magasztalták az orvosok. Ősz lett már, a fürdőhelyecske erdős utain alig lézengett egy-két vendég. Többnyire esett az eső, a csúfidő dohos kis szobáikba szorította őket. Néha bementek a szomszédos Bükeburg nevű kisvárosba újságot venni. Franci leste a Magyarországról érkező híreket. Itt olvasta el Bükeburgból a fürdőig vezető úton a magyar szabadságharc tábornokainak kivégeztetését. Reszketett kezében az újság, mikor a kivégzettek közt jó barátjának, kedves pozsonyi házigazdájának, Gróf Battyányi Lajosnak a nevét olvasta. Megrendítette az aradiak akasztása is, de a Battyányi borzalmas és véres halála a személyes veszteség kettős erejével hatott rá. Maga elé idézte a gróf szakállas finom arcát, és mikor olvasta a tudósításban, hogyan igyekezett az áldozat a Neugebauer börtönébe csempészett tőrrel megölni magát, hogyan tartották Hajnau orvosai mindenáron életben csak, hogy el ne vérezzék, és ki lehessen végezni. Borzongó remegés szaladt végig a hátán, és borzalmába szinte felordított a kocsi mélyén. Mi lelte magát? Kérdezte Karolin hercegnő ijetten a belépőtől. Ő nem tudott felelni, odaadta szó nélkül az újságot. A hercegnő átolvasta, és boldogan kiáltott fel. Hála a jó Istennek, hogy maga nem vállalt semmit, amikor a pesti forradalom kezdődött. Asszony volt. Első gondolata annak szólt, akit szeretett. De az teljesen leverte lábáról a borzasztó hír. Napokig nem lehetett szavát venni, csak ült vagy járkált a szobában szótanul, és csak akkor mosolyodott el, ha a kis Manyó szólott hozzá. Napok múltak el, míg annyira megnyugodott, hogy fájdalmas megdöbbenése kezdett muzsikává változni benne. Lassan alakultak lelkében az ünnepélyes komorsággal lépkedő gyászfátyolos akkordok. A Goethe Stiftungról szóló memorandumot félretette, most komponálni akart, ki akarta zengeni a világba a hontalan ember gyászát. Folyton Chopin járt az eszében, testvére a művészetben és a haza elvesztésében, fiatalosan rajongó éveinek szeretett osztályosa. Meleg meghatottsággal gondolt rá, a zongoránál az ő gyászindulóját játszotta. És amikor megint bement Bückeburgba újságot venni, a külföldi hírek között az a párizsi tudósítás ütötte meg tekintetét, hogy Chopin meghalt. Most már túl sok volt a kegyetlen hír. A kocsiban heves zokogás fogta el. Idegei fellázadtak ennyi megpróbáltatás ellen. Zokogva szállt ki a kezdetleges fogadó előtt a fogadból, melle rászkódott, mikor belépett a hercegnőhöz. Az a kereveten feküdt, s ugyanebben a szobában lázasan lihegett ágyában a kis Mária, aki két nap óta egy tifusszerű betegségben sínylődik. Franci csak éppen ki tudta hebegni, hogy Chopin meghalt, aztán leborult a kerevet mellett, és könnyes arcát a szeretett asszony ölébe rejtette. Soha ennyire meg nem siratott senkit. És később, mikor már valamennyire magához tért, és képes volt beszélgetni, a sírásban elfáradt emberek tompa, náthás hangján mondta a hercegnőnek, nem csak életre szóló szerelem van, életre szóló barátság is van. Az életben soha többé férfi ember ennyire testvérem, pajtásom, társam nem lehet. Vannak az emberi lélekben szent lángok, amelyek csak egyszer éghetnek. Ha elhamvadtak, soha semmi sem gyújthatja őket újra. És Wagner? Kérdezte a hercegnő különös hangon. Franci rátekintett. Féltékenységet hallott kicsendülni az asszony hangjából, valami élére állított várakozást, valami mélyen eltitkolt, mégis érezhető harci készséget. Nem, mondta lassan ingatva fejét. Wagnert nem ismerem, csak a tehetségét. A tehetségének bámulója és rabja vagyok, de ő maga különös és idegen nekem. Frederik más volt. Őt akkor is imádtam volna, ha nem lett volna zseniális. A lelkében kirajzolódó gyászinduló most még mélyebb tartalmat kapott. Az egyzeni szoba zongoráján új muzsika született. Funerálynak nevezte a szerzeményt, amely kimondhatatlan balzsammal szolgált fájdalmára. Mi alatt dolgozott, csodálkozva figyelte magában azt a sajátságos démont, amelyet a nyelv művésznek nevez, és amely túlvilági zsarnokként foglalja le magának az emberi érzéseket. Akit ez a rejtelmes démon megszállott, annak nem lehet sem örömesen bánata olyan, mint a hétköznapi embereknek. Ez a démon érzelmekkel táplálkozik, a lélek vérét issza és áthasonítja saját lényegévé. Annak az embernek, akiben ez a démon lakozik, nem maradnak meg tulajdonában legszentebb érzései sem. A démon lecsap rájuk, és művészetté változtatja őket. Decemberben még mindig az Eisen-i fürdő lakói voltak. A kis hercegnő makacs betegsége miatt nem tudtak mozdulni. Mintha most is Voronincében lettek volna. A hó elzárta őket a külső világból. A végtelen, fehér csendességben egymás szíve dobogását hallgatták. Órák hosszat tudtak beszélgetni, és mindig volt egymás számára mondani valójuk. Franci írt Raffnak, a titkárnak, hogy december 1-én itt Eisenben foglalja el állását. A fiatalember meg is érkezett. Illedelmesen bemutatkozott, és azonnal megkezdte munkáját. Leveleket írt diktálás után, elvégezte azokat a hangszerelési feladatokat, amelyek a megadott utasítások nyomán úgyszólván csak másolási munkát jelentettek, aztán franciából németre kezdte fordítani a Goethe Fondation készülő dolgozatát. Roppant buzgónak igyekezett mutatni magát mindjárt az első napon. De viselkedésében volt valami, ami Francinak feltűnt. Mondja Raff, nekem az a benyomásom, hogy maga szeretne elmondani valamit, csak nem tud hozzákezdeni. A fiatalember elpirult. Na ugye hát csak kivele, egy-kettő. Raff még kérette magát egy kissé, aztán a zsebébe nyúlt, és miután tüntető felháborodással bélyegezte meg a mester ellen intézett támadásokat, átadott Francinak egy német lapot. Vers volt benne, írta Heine. A magyarok hősiességét magasztalta benne, és többek között ezt írta. És Liszt Ferenc is felmerül, él, messzi magyar csatatéren véres teste el nem terül, orosz, horvát őt meg nem ölte, kérem. Szabadság végbástyája kép Hungária utolsó dobban, Ferenc lovag azonban épp kardja is ott az almáriumban. Ő él, Ferenc, majd mint öreg, ezt én valószínűnek tartom, 48-ról mesét rebeg, így álltam ott, és kihúztam büszke kardom. Franci is elpirult, mint Raff az imént, de ő a haragtól. Felháborodva vitte mutatni a verset a hercegnőnek. A hercegnő, aki jól ismerte kedvese és a német költe összeköttetésének történetét, izgatottan izgatta. Ki kell írni az újságba, hogy hogyan akarta megzsarolni magát. Okvetlen ki kell írni. Miért habozik? Érdemel egyebet az ilyen fickó? De ő csak a fejét rázta. Ez az ember súlyos beteg. Valóságos élő halott. Boldogtalan féreg, akit nem lehet bántani. Itt van, tessék, vitázott hevesen a hercegnő. Magával mindenki azt csinálja, amit akar. De úgy kell magának, ez a lecke nem árt. Mindig mondom, hogy zsidókkal ne adja össze magát, de magával nem lehet beszélni. Majd ezzel a Wagnerrel is megjárja egyszer. De Karolin, a jó ég szerelmirát, hogy mondhat ilyen képtelenséget? Miért nem tesz le arról a rögeszméről, hogy mindenkiben zsidó cimatol? Wagner sohasem volt zsidó, és ezt ne mondja többet, mert megharagszom. Nem, csak azt ne, szólt mindjárt az asszony. Átkarolta kedvese nyakát, békítően megcsókolták egymást. De az asszony tekintetében benne maradt az a konok kifejezés, hogy őt nem lehet meggyőzni. A Heine vers sokáig sajgott még a franci szívében. Eleven húst ért a támadás. A magyarság igen érzékeny pontja volt büszkeségének. Hogy tavaly a márciusi időkben nem ugrott bele fejjel abba a politikába, amelyet nem értett, abban tisztának érezte magát. És hogy akkor, amikor új életet alapítva, állandó helyen megtelepedve rendezett formák között kezdett neki művészi hivatásának, nem szaladt haza puskát fogni azokba a kezekbe, amelyek a muzsikában az egész világ számára a magyarok elsőségét képviselték, abban is tisztának tudta lelkiismeretét. Széchenyi István, akit a legnagyobb magyarnak neveztek, szintén távol maradt a meggyőződésével ellenkező forradalomtól is. Mégis a Heine verse arcába kergette a vért, és nagyon fájt neki. Eszébe jutott a francia beszéd, amelyet a Pesti Nemzeti Színház színpadán mondott el, amikor a díszkardot kapta. Akkor bizony mondott egy olyanféle hősi mondatot, hogy ha kell, ki fogja rántani azt a kardot. Igen, hát az ember sok mindent mond szónoklatokban, ha fiatal és ha a szerep pompás pátosza elragadja. Keserves és kínos, ha az ilyesmit aztán a fejére olvassák. Mit csináljon most? Nyilatkozzék az újságokban, hogy a világ első zongora művésze vétkeznék nemzete ellen, ha oktalanul kiállana a golyók elé. Magyarázgassa, hogy Isten őt a magyarság egy egészen más őrhelyére rendelte. Mindez kínos lett volna, nevetséges és félszeg. Nem tehetett mást, mint hogy lenyelje a bántalmat, és dolgozzék tovább. Ha diadalra tudja vinni a művelt világ zenei megújhodását, az egy életben maradt magyar ember műve lesz. Amikor az 1850-es újesztendő januárjában visszatért Weimarba, egy 500 frankról szóló váltót küldött Wagnernek.